Kedves gyülekezet, majdnem azt mondtam, hogy ünneplő gyülekezet, mert hogy annyira az ünnepben vagyunk még, vagy legalábbis én, nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. Tényleg nagyon-nagyon sokáig készültünk a karácsonyra, itt voltunk az adventben, és nagyon hangolódtunk rá, egy héttel ezelőtt volt az adventi vasárnapunk, gyülekezeti vasárnapunk, az ebéddel, a visszatekintéssel, és készülünk az évnek a lezárására, az újévi alkalmainkra, és egy picit a kettő között ilyen vákumban vagyunk, nem tudom, hogy így érzitek-e. Igyekszünk talán kicsit kipihenni az ünnepet, talán picit lelassulni, és valószínűleg nagyon elevenem élnek bennünk az ünnepnek a képei. Nem tudom, hogy kinek hogy telt az ünnepe, hogy mennyire volt felszabadult, örömteli, vagy éppen megterhelt volt, azok a találkozások, amiket ez az ünnep hozott, mennyire töltötték fel, vagy épp mennyire terhelték meg. Mennyire sikerült találkozni másokkal, vagy épp az ünnep az évenek az egyik legnehezebb időszaka, mert csak az egyedül létet teszi világossá. Minden esetre így együtt vagyunk most Isten népeként így jelen, és várjuk azt, hogy Isten megszólítson bennünket. Igehirdetés sorozatban vagyunk együtt, hétről hétre, és most visszatérünk ehhez a vasárnapokon. A Krisztus szeretetében meggyökerezve és megalapozva ez a vezérigénk egész tanéven keresztül, és ennek is egy második egységében vagyunk, aminek az a címe, hogy átformált szív. Arra keressük a választ, hogy mit jelent az, hogyha valaki Krisztusban gyökerezik valóban a mindennapjaira, az életére, a kapcsolatrendszereire nézve. Mit jelent az, hogy valakinek átformált szíve van, hogy Krisztus él bennem? És ehhez a témához minden vasárnap kapcsolódik egy-egy téma, egy-egy életterület, amelyet megvizsgálunk. A mai téma, életterület a család. Így az alapigénk is egy újszövetségi családi rendet, házi rendet tartalmaz. A Kolossi Levél 3. részének olvasom a 18-tól a 24. verséig. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti apák, ne ingerejétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek. Úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok. Család. Napestig lehetne beszélni erről. Nagyon sok jó tanácsa van a legtöbb embernek erre nézve, hogyan működik jól egy család. Általában meglátva egy másik családot, vannak ötleteink, hogy hogyan működhetne az a másik jobban. A sajátunkra nézve pedig nagyon sokszor tanácstalanok vagyunk. Család. Talán az a téma, amelyet nehezen hallasz. Az a szó, amely emlékeztet talán olyan dolgokra, ami volt, de már nincs, amire mindig is vágytál, és valamiért nem adatott meg. Ha a gyülekezeteket lehetne osztani valamilyen módon, a résztvevők alapján, akkor így lehetne tenni, hogy a gyülekezetben vannak azok, akik családban élnek, a családosok, és azok, akik nem. És nagyon-nagyon sokszor egy gyülekezet nagyon sok mindent megtesz azért, hogy a családosok jól érezzék magukat, hogy a gyermekeknek legyenek gyermekalkalmak, és sorolhatnám tovább. És nagyon sokszor megtörténhet, hogy az egyedülállókra, vagy akár az özvegyekre, azokra, akiknek nincsen családjuk, nem figyel annyira. Nagyon fontos, hogy egyensúly legyen erre nézve is egy gyülekezeti közösségben is. Család. Mennyire nagy öröm látni, amikor egy új család létrejön, és az is hozzátartozik a valóságunkhoz, hogy olykor sajnos látnunk kell, amikor egy család szétesik, széthullik. Nagyon sok öröm és nagyon sok fájdalom is kapcsolódhat ehhez az egy szóhoz, hogyha elhangzik. A mai istentiszteleten nem az a kérdésünk, és nem arra hívlak benneteket, hogy nézzük meg, milyen egy jó család, hogyan találjunk megfelelő egyensúlyt. Nem a működésről szeretnék leginkább beszélni, hanem sokkal inkább arról, amiről az egész igehirdetés sorozat is szól, hogyha valaki tényleg Krisztusban van, az övé, az ő gyermeke, akkor annak a családjára nézve milyen reménysége és milyen feladata lehet. Hogyan mutatkozik meg az evangélium a család működésében? Mitől lesz más, és mire hív bennünket Isten? Mert ma az a kultúra, amiben élünk, nagyon-nagyon sok lehetőséget kínál arra, hogyha családunk nem jól működik, akkor egy kicsit helyre rakjuk. Egy olyan világban élünk, ahol kurzusok, könyvek, terápiák, sokasága áll rendelkezésre annak, aki szeretné, hogy a család élete jobban működjön. Nagyon sokszor kérdés ez a keresztény emberek vagy a lelkipásztorok számára, hogy milyen szava lehet akkor Isten népének, meg Isten igéjének ebben a témában, hogyha a terápiás gyakorlat megoldja a családok működését. Hát valószínűleg az, hogy meg kell mutatni és fel kell ragyogtatni, ki kell mondani, hogy mi Isten akarata, mi Isten terve a családra nézve. És félreértés ne essék, a kettőt nem szabad szembeállítani, lehet nagyon jó dolgokat tanulni, bármilyen gyakorlatból, a jó működésre nézve, de ezen a mai Isten tisztelten is egy picit más és egy picit több, amire Isten bennünket hív. A családi létezés önmagában rendkívül nagy kihívás. Az első, amiről szeretnék beszélni, az ige alapján az az, hogy Isten egy rendszer egyensúlyt teremt és mutat számunkra a család működésében. Az előbb már mondtam, hogy mennyire nagy kihívás és mennyire nehéz az, hogy nagyon sokszor az ember azért küzd, hogy legyen családja, és amikor pedig családban él, akkor valahogy azzal küzd, hogy túlélje ezt az időszakot. Ahogy látom, nagyon sokan, amikor gyermeket várnak, nagyon-nagyon szeretnék, hogy megszülessen az áhított gyermek. Aztán nagyon sok családban, amikor megszületnek az áhított gyermekek, alig várják, hogy felnőjenek, és legyen végre újra egy kis nyugalom. Miért van ez az egész így? Azt gondolom, hogy mielőtt az egész témához közelebb megyünk, valahol azt kell elfogadnunk, és azt kell Isten elé vinnünk, hogy ez a téma lehet nehéz. Olyan sok elvárás van ezzel kapcsolatban, a társadalomban, a kultúránkban, meg keresztények között is. Ilyen mondatok hangzanak el nagyon sokszor, kimondva vagy kimondatlanul. Nincs családod? Adj hálát érte, Pál apostol is egyedül élt. Könnyebb az életed. Ez Isten akarata. Van családod? Örülj neki, ajándék. Néha nehéz? Nem lehet nehéz, mert ez Isten ajándéka. Nagyon sok ilyen kifordított mondatot hallhatunk. És valószínűleg az első lépés az, hogy egyszerűen el kell fogadnunk, hogy ez az egész téma nagyon-nagyon nehéz. Nagy harc. Különösen izgalmas hát, hogy amikor Jézus Krisztus eljön a földre, és elhívja az ő tanítványait, és aztán leéli az életét, megváltja az embert, feltámad, felmegy a mennybe, kitölti a Szent Lelket, akkor vajon akarja-e azt, hogy a család, ez a nagyon küzdelmes emberi együttélési rendszer, ez a forma, megmaradjon? Megtehette volna azon a ponton, amikor kitölti a Szent Lelket, amikor Isten országa eljön valahogy, hogy onnantól fogva a családnak ne legyen jelentősége. Annyira nagy változások történtek akkor, alapjaiban fordult ki a világ a sarkából, amikor a Szentlélek kiáradt az emberekre, akkor valami nagyon-nagyon új dolog kezdődött, és Isten megtehette volna azt, hogy ezt a dolgot valahogy relativizálja, valahogy átformálja, és ehhez képest az történik, hogy a Szentlélek kitöltetése után, az egyház korszakában Isten népe is a családban gondolkozik. Nem azért, mert ez a legtökéletesebb létforma, hanem azért, mert Isten ebben is meg akarja mutatni az ő szeretetét, az ő hatalmát és az ő szövetségi rendjét. Isten új szövetségi népének, ugyanúgy, mint a korábbiakban, az emberi szövetség létezésének az alapsejtje marad a család. De ami nagyon izgalmas, hogy ezt a rendet Isten valamilyen képpen megújítja. Ahhoz, hogy értsük a Kolossé levelet és a Kolossé levélnek a rendelkezéseit, értenünk kell, hogy milyen volt a korabeli család. Hogy nézett ki az ókori család? Nagyon sokszor azért utasítják el ezt az igét emberek, hogy azt mondjuk, engedelmeskedjetek a férjeiteknek, na jó, persze, az ókorban. De hogy így, ez ma már így teljesen nem áll felesleges. Sokkal inkább úgy kell látnunk ezt az igét, hogy volt a korabeli beágyazott társadalmi működés, ahogyan a család akkor működött, és azt Isten megelevenítette, megújította. Úgy, hogy közben meghagyja az alapműködését és az alapszerkezetét, nem bombázza teljesen szét. Ha valakit érdekel, akkor érdemes utána olvasni, hogy nézett ki az ókori görög-római kultúrában a család, de közelebbről abban a korban, amikor Pál apostol is élt, itt az első században, nagyon egyszerűen és röviden elmondható, hogy a családfőnek abszolút hatalma van a korabeli családban. Abszolút hatalma van, ami azt jelenti, hogy ő ténylegesen is, mondhatnánk így, hogy élethalálnak az ura. Az ő felelőssége rendkívül nagy, mindenki alá tartozott, és sejthetjük, hogy a családfők egy része ezzel a hatalommal vissza is élt. Gondoljuk csak el, milyen logikus és egyszerű patriarchális rendszer ez. A családfő felül, és mindenkinek ki engedelmeskedik. És a bűn miatt, és az ember Istentől való elszakadása miatt mennyire sok visszaélésnek lehetett ez az alapja. Amit még tudunk az ókori görög-római kultúráról és a családról, hogy mindamellett, hogy a család fontos volt, és elvileg a család főhatalma abszolút volt, ezt a kultúrát is ugyanúgy, mint a miénket, egy globalizált kultúrát rendkívül sok erkölcstelenség jellemezte. Az, hogy az emberek családban éltek, nem azt jelentette, hogy nem tartottak egy, kettő, három, stb. Darab szeretőt. Nem azt jelentette, hogy hűségesek voltak egymáshoz. Nem azt jelentette, hogy nem váltak el egymástól. Nem azt jelentette, hogy nem hullottak szét a családok. Ott és akkor abban a kultúrában elvileg a családrendszere nagyon-nagyon szilárd volt, de mégis folyamatosan válságban volt. Augustus császár, aki a népszámlás rendeltét adja ki, volt a római birodalom legnagyobb családvédő császára. Családvédelmi rendeleteket adott ki, ugyanis tarthatatlan állapotok uralkodtak Augustus korára a birodalomban. Megnehezítette a válásokat, mert azt látta, hogy nagyon-nagyon könnyen elválnak az emberek. Hivatalnokait kizárólag családos emberekből állította össze, mert azt mondta, hogy a családos emberek ő úgy látja legalábbis, hogy megbízhatóbbak. Nagyon sok ilyen intézkedést tett, és a későbbi császárok is visszautalnak erre, hogy mennyire jó volt ez, miközben természetesen népszerűtlen volt a birodalomban. És nagyon érdekes azt is látni, hogy Pál korában az akkori legerőteljesebb filozófiai irányzat, a sztoikus gondolkodás, a sztoikus etika nagyon védelmébe veszi a családot, és hangsúlyozza a kölcsönösség, a családon belüli odafigyelés, az odaadás fontosságát. Nagyon érdekes tehát, hogy az evangélium ebbe a korba jön bele. Ebben a korban, amikor ott volt tehát ez az abszolút családfői hatalom, mellette ez az erkölcstelenség, míg a világi uralkodók is megpróbálták valahogy a családot stabilizálni. És ebben a korban az újjászületett, Krisztusban élő embereknek azt mondja Pál, és ez Isten üzenete és szava, hogy az asszony engedelmeskedjék a férjének. A férj szeresse a feleségét, a gyerek engedelmeskedjék a szülőnek, az apa ne ingerelje a gyermekét, és a szolgák engedelmeskedjenek a földi uraiknak. Még egyszer ebbe a képbe rakjuk ezt bele. Ahogy látjuk, az alapszerkezetet meghagyja Isten. És azt mondja, az asszony engedelmeskedjék a férjének. Mert nem veszi ki őket a világból, mert a keresztényeket Isten nem állítja a feje tetejére olyan értelemben, hogy ha abban a kultúrában a férj a fej, akkor a keresztény családban ez nem lesz másként, mert a kereszténység nem azt jelenti, hogy az ember extravagáns, és mindenképpen kitűnik, és mindenképpen más, mint a környezete, hanem hogy Istentől áldott módon tud működni, elfogadva, hogy vannak kulturális sajátosságok. Ráadásul ez még a bibliai gondolkodáshoz is odaér. De rögtön mellé teszi, a férj szeresse a feleségét, és ne legyen mogorva vele. A mogorva szó egyébként azt jelenti keserű, megkeseredett. A férj ne legyen keserű, azaz, figyeljen oda, ma így mondanánk, a feleség érzelmi igényeire. Amúgy ez szép, a férj szeresse a feleségét, legyen vele gyengéd. Legyen vele odafigyelő. Hogyan lehetne a családfő innentől az abszolút hatalomnak a rossz gyakorlója, ha erre képes? Isten erre hívja, ne legyél mogorva, szeresd, legyél vele gyengéd, mert erre hív az Isten. Látjátok, már kiegyensúlyozottabb a rendszer. Gyerekek, engedelmeskedjetek a szüleiteknek, szívesen hallják, hogy olvassák a szülők ezt az igét, és rögtön hozzáteszi, de apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. Azaz, megint csak, ne éljetek vissza a hatalmatokkal. Szolgák, engedelmeskedjetek földi uraitoknak, Isten dicsőségére. Rend, kölcsönösség, elköteleződés. Ez rajzolódik ki ebből az igéből. Benne van a mintaadás, ahogyan az apa feladata nem a gyermek elbátortalanítása, hanem bátorítása. Benne van a nevelésnek a felelőssége, és ha még hozzátesszük, hogy a 10 parancsolat ekkor is érvényben volt, és Jézus betöltötte azt, a szülők tiszteletére nézve, vagy a házasság védelmére nézve, ne paráználkodj parancsolattal, akkor ez így egy élhető életközösséget biztosít az embernek. Ez az Isten terve. Ez a rend. Az evangélium tehát úgy mutatkozik meg, a családra, mint működésre nézve, hogy Isten nem vesz ki a valóságból, nem vesz ki a társadalmi helyzetből, hanem megtölti azt élettel, szeretettel. Nem fordít ki mindent a sarkából, hanem élhetővé teszi azt, ami van. De mit jelent ez ma nekünk? Akik itt ültök, nagyon-nagyon sokféle helyzetben vagytok a család tekintetében. És ígértem, hogy nem fogok megoldásokat, meg mintákat adni nagyon az igehirdetésben, úgyhogy nem is teszem. Csak arra hívlak, hogy azt a kérdést tedd fel. Mi az az élhető rend, amit Isten a te életedre kínál? Mi az az élhető rend, amiben meglehetnek a feladatok, a szerepek, és meglehet mégis a kölcsönösség? Igen, eddig minden jó és szép, de felmerül az a kérdés, hogy hogy lehet ezt megvalósítani. A leggyakrabban ezen akadnak el emberek, és a családok jó része ezzel küzd. Mert mindez, amit most elmondtunk, rendkívül sok alkalmazkodást, áldozatot igényel a családban. Hogyan teljesedek én ki, hogyha egy ilyen rendbe be kell illeszkednem? És az emberek egy része azt mondhatja, hogy na jó, ez ad egy rendet, de milyen unalmas. Az élet valami több kell, hogy legyen, nem? Hogy tudom magamat megvalósítani, hogy tudom magamat megtalálni, hogy lehetek szabad, hogy lehet valami olyan az élettörténetem, hogy elkezdek élni, hogy legyen mit mesélni az unokáimnak. Mert hogy erről nem nagyon lehet mesélni, leértem egy életet, egy ilyen családban, minden rendben volt, milyen unalmas. Igen, nekünk talán ez a legnagyobb kihívás. De ha feltételezzük, hogy szeretnénk egy ilyen unalmas, rendezett életet, akkor sem vagyunk könnyebb helyzetben. A moralista ember azt mondja, hogy értsd meg az elvárásokat és felelj meg nekik. Vannak normák, ezek megtartanak, és teljesítsd a kötelességedet, és ha nem megy, akkor szedd össze magadat egy kicsit jobban. Szedd össze, mert nagyon fontos, hogy ki mit lát. És jó, hogyha rendes családnak nézünk ki. Ezzel szemben a realista ember kiábrándul, és azt mondja, és ezzel nagyon gyakran találkozunk a mi kultúránkban, hogy nem muszáj családban élni és elköteleződni, mert túl nagy felelősséget jelent, és nem tudunk kiteljesedni. Az evangélium azonban az, hogy Isten, ami atyánk, akiben bízunk. Hozzá tartozunk, ezért nem függünk a családban, de mégis felelősséget tudunk vállalni egymásért. Felelősségvállalás, szolgálat. Nem tudom, ismeritek-e a különféle házi áldásokat. Nem tudom, van-e az otthonodban házi áldás. Van egy ilyen nagyon ismert, ez a hol hit, ott szeretet kezdetű. És mindenkitől előzőre is elnézést kérek, aki szereti ezt a házi áldást. Lehet, hogy nem veszek túl népszerű ezzel a dologgal. De amikor készültem, picit utána olvastam ennek a házi áldás dolognak, és nagyon érdekes volt ebbe egy kicsit elmélyedni, hogy az ember milyen módon próbálja biztosítani azt, hogy az életében, a családjában rend legyen. Azért felolvasom a biztonság kedvéért. Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke, hol béke, ott áldás, hol áldás, ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen. Hogyha volt a szüleidnek, vagy a nagyszüleidnek a konyhájában ilyen, akkor most lehet, hogy el is érzékenyülsz. És tisztelmet szeretném tartani ezeket az érzéseket. De nagyon érdekes, hogy az otthonokban ez nagyon sok helyen kint volt, és kint van, mint egy biztosítandó ezt az egyensúlyt. Valahogy azt igazolva, hogy mi erre törekszünk. Mi jó család vagyunk, mi szeretnénk ezt megvalósítani. A családi élet, szolgálat, és lehet, hogy csak ezeket kellene figyelembe venni. Csak erre kellene emlékezni. Képzeljétek, ez a házi áldás, ez egy barokk eredetű dolog, a barokk korból származik, Németországból, onnan fordították le, és alapvetően egy katolikus dolog. A katolikus házakban általában a szentelt víztartó mellett volt, és egy picit így a háznak a lelki, szellemi védelmét szolgált, ott volt a szentelt víz, meg ott voltak ezek a sorok. Ha nem is varázslás, de egy ilyen biztos mantra, amit így el lehetett mondani. Igen, nagyon szép, csak nagyon-nagyon rossz a sorrendje. Mert valahol ebben az egész történetben a cselekvő és a családi béke megteremtője az az ember. Aki ha elég jól hisz, akkor elég jól tud szeretni, mint a mesében. Aztán, hogyha elég jól tud szeretni, akkor megteremti a békét. És aztán, ha elég jó békesség van, akkor ott majd áldás lesz. És ha majd áldás lesz, akkor majd azt mondhatjuk, hogy jé, amúgy itt van az Isten. Megteremtjük Isten jelenlétét. Létrehozzuk a békét és a nyugalmat. Nem tudom, voltatok-e már olyan otthonban, ahol kint volt a házi áldás, a falon, és közben ment a vezekedés. Én voltam gyerekkoromban, az egyik nagyszülőmnél. Rendkívül illúzió romboló. Rendkívül megrendítő, hogy akkor minek van ez kint. És nem tudnék olyan családot mondani, ahol ez a kettő nem lenne ott. Még vissza fogok majd erre térni. Minden esetre a felelősségvállalás és a szolgálat nem az egy családban, hogy emlékeztetjük a másikat, hogy milyennek kellene lenni. Meg emlékeztetjük magunkat, hogy milyennek kellene lenni, mert ha csak erre tudjuk magunkat és egymást emlékeztetni, akkor nem értjük az evangéliumot. Az evangélium az, hogy Krisztus, aki meghalt értünk, aki mindent adott értünk, szolgált felénk, szolgált a tanítványai felé, és felénk is. És ebből a forrásból merítve el kell, hogy fogadjuk, hogy a családi élet szolgálat. Olyan szolgálat, amiben kő, kemény áldozatokat kell hozni. Persze öröm is, meg áldás, meg béke, meg szeretet, de alapvetően szolgálat. Mégpedig egy olyan szolgálat, ahol mindenki szolgál. Nem egy despota apát szolgál mindenki, nem egy érzelmileg labilis anyát szolgál mindenki, nehogy összeomoljon, nem egy kis istenné vált gyermeket szolgál mindenki, akinek mindent meg kell adni, hogy tökéletes legyen az élete, hanem mindenki szolgál mindenki felé. Ez a bibliai család az evangélium alapján. És tegyük hozzá, hogy ebben a szolgálatban néha nagyon el lehet fáradni. Ebben a szolgálatban néha ki lehet mondani, hogy elegem van. Ebben a szolgálatban el lehet mondani, hogy néha megbántjuk egymást, és erre van bűnbocsánat Krisztusban. A harmadik és egyik legfontosabb üzenet az igéből pedig, hogy mindehhez nagyon fontos, hogy a legnagyobb veszélyt és a legnagyobb csapdát elkerüljük. Ez pedig nem más, mint a látszatra törekvés. Mert az ember szeretne nagyon jó családban élni, és nagyon jó családnak látszani. Hadd olvassak fel egy személyes példát, egy írásomban írom ezt, egy tipikus családi helyzet. Talán mással is megtörtént, hogy időre kellett megérkezni valahová gyerekekkel. Velünk ez többször megesik. Mindent előre eltervezünk, főleg én. Időben elkezdünk készülődni. De valahogy porszem kerül a gépezetbe, és elkezdenek rosszra fordulni a dolgok. Érzem, hogy nem fogunk odaérni időben, aminek hangot is adok többször, de mindenki biztosít, hogy minden rendben lesz. tudatosítom magamban, hogy a legfontosabb, hogy megőrizzem a hidegvéremet. És így is igyekszem viselkedni. Hangosan is néha mondom, nem lesz semmi baj, oda fogunk érni. De közben persze majd felrobbanok. Még indulás előtt kiderül, hogy valakinek még mosdóba kell mennie. Erről egy másiknak is eszébe jut, hogy neki is mosdóba kell mennie. A harmadik nem találja a telefonját. A negyedik hangosan énekel, mert már nagyon unatkozik. Mikor nagy nehezen autóba ülünk, már túl vagyunk az első hangos szón. Nem igaz, hogy nem lehet egyszer időben elindulni. A forgalom sem az igazi. Egy kicsit el is tévedünk. És itt elkezdem magamat hibáztatni, miért nem kapcsoltam be a navigációt. Már majdnem megérkezünk, amikor a kisebbek közül az egyik a fél évvel később esedékes születésnapjáról kezd beszélni, és mindenképp azonnal tudni akarja, hogy mi hogyan lesz. A nagyobbak azt kérdezgetik, hogy mikor megyünk már majd haza, onnan, ahova megyünk. Egyikük megemlíti, hogy holnapra házi dolgozatot kell írni, amiben igazán segíthetnék még ma este. A legkisebb a sok fékezéstől rosszul lesz, és szépen csöndben elkezd hányni. Mikor kiszállunk az autóból, mivel késtünk, már mindenki a helyszínen van, és látják, amint feldúlt hordaként hagyjuk el a járművet. Válságot kezelünk, takarítunk, magunkat is egymást próbáljuk nyugtatni. És ilyenkor, ha látok egy nyugodtan sétáló, mosolygós családot, akik könnyedén megérkeznek és belibbennek, nagyon irigy tudok lenni. És ott és akkor szeretnék olyannak látszani, mint ők. Egyszerűbb formában, de bizonyára ismerjük ezt. Szeretnénk valamilyen módon jónak, kiegyensúlyozatnak látszani. Azt mondja az apostol, bár a szolgáknak mondja, de az egész rendszer működésre igaz, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az Urat. Az embereknek akartok tetszeni kifejezés azt jelenti, valakinek a tetszését hajszoló. Nem azt jelenti, hogy nem számít másnak a véleménye egyáltalán, mert az teljes anarchia, hanem valakinek a tetszését hajszolni. És a mi kultúránkban ez teljesen egyértelmű, hogy mindenki a lájkokért tesz meg dolgokat. És a látszata törekvés, az úgynevezett homlokzatépítés, az rendkívül erőteljes. Homlokzatépítés azt jelenti, hogy a western házaknak a vadnyugaton a homlokzatát nagyon szépre megcsinálták, de gyakran mögötte nem volt semmi. A látszata törekvés rombolja az intimitást, a bizalmat, és így tovább. És nagyon könnyen azt mondhatod, hogy ó, nekem nem számít, hogy ki mit gondol, én laza vagyok, én el tudom magamról ezeket pergetni. De biztos vagyok benne, hogy van számodra egy-két olyan ember, akinek igenis számít a véleménye. Gondolhatsz csak akár az ünnepekre, volt egy-egy olyan találkozás, ahol valakinek nagyon fájt a véleménye, vagy éppen a tetszés nyilvánításnak a hiánya, akikkel ritkán találkozol, akiket egyébben egyszer szeretnél meggyőzni, hogy egyébként rendben vagy, nincsen veled semmi baj. Ez talán a legnagyobb kihívás. Nem látszat szerint, nem a látszat kedvéért, nem azért, hogy jónak tűnjünk, nem azért, hogy mások azt mondják, hogy milyen szép család, nem azért, hogy bármit kifelé kommunikáljunk, hanem azért, mert ezzel a szolgálattal, ahogyan a családunkban szolgálunk, Istent akarjuk dicsőíteni. És ehhez tud valószínűleg mindenki kapcsolódni. Az is, aki egyedülálló, az is, aki házasságban él, az is, aki családban él. És ez egy nagyon reformátori és kálvini gondolat, hogy amit teszünk, amivel élünk, amilyen létformát élünk, azzal leginkább Isten szeretnénk dicsőíteni. Főleg azokkal a részeivel, amit nem lát senki. Azokkal a részeivel, amiről csak te tudsz. Ezeket mind felajánlhatod Istennek. Uram, azt, amit teszek, azzal neked szeretnék tetszeni. Ez talán a legnagyobb boldogság. A látszat biztonságot adhat, de hidd el, a legnagyobb biztonság Istennél van. És hogyha még nem vagy Isten gyermeke, akkor ez a biztonság és ez a megtaláltság, ez rád is vár Jézus Krisztusban, ami megváltókban. Befejezésül újra fel fogom olvasni ezt a házi áldást, csak egy picit átírva. Mert hogy Isten igéje vezet bennünket, és vannak ígéretei a számunkra, amelyek megerősíthetnek az életünkben, a neki való szolgálatban. Hol hit, ott szeretet. Jézus pedig azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És ahogy engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Hol szeretet, ott béke. Jézus azt mondja, még békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Hol béke, ott áldás. Azt mondja az ige, maga a békesség ura adjon nektek mindig, minden körülmények között békességet. Hol áldás, ott Isten. Jézus azt mondja, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, én pedig veletek vagyok minden napig, minden napon, a világ végezetéig. Hol Isten, ott szükség nincsen. Dehogy nincs. Nem ez az evangélium, hogy nincs szükség, hanem az, amit Pál a római levélben mond. Kiválaszt-e minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, üldözés, éhezés, mezítelenség, veszedelem, vagy fegyver? Mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választ el minket Isten szeretetétől, ami megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ez az evangélium, erre alapulhat az életünk, a családunk működése. Isten adja, hogy azt a formát, amit kaptunk Istentől, tudjuk valóban az ő dicsőségére szolgálatból élni. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, látod az életünket, a szívünket, az aktuális állapotunkat, a családunkban szerzett örömöket, áldásokat és sebeket, azt, hogy éppen egyedülállók vagyunk, vagy családban élünk, ennek minden fájdalmát és örömét. És így jövünk most eléd, Urunk, és kiáltunk, hogy mutasd meg a te szabadításodat és szeretetedet rajtunk. Bocsáss meg, amit vétettünk mi magunk ellen, vagy éppen a családtagjaink ellen. És segíts megbocsátani, amit ellenünk vétettek. Még éppen te is megbocsátottál nekünk már, mielőtt mi meg sem születtünk. Urunk, vágyunk arra, hogy az egész életünk azon alapuljon, amit te értünk tettél. Taníts így hálából, szeretetből szolgálni egymás felé. Imádkozom most különösen is azokért a testvéreinkért, akiknek nehéz, akár egyedül, akár abban a családban, ahol vannak. Imádkozunk azokért a családtagjainkért, akik nem ismernek téged. Kiáltunk értük, Urunk, hogy hadd ismerjenek meg, hogy ne menjenek el úgy ebből a földi életből, hogy nem fogadnak el téged, Úr Jézus Krisztus. És imádkozunk, Urunk, a mi környezetünkért, Gazdagrétért és Budapestért, az országunkért, attól, hogy ebben az országban, ebben a városban minél többen megismerjék a te szeretetedet, Uram, és a családok megerősödhessenek. Ó, meg is erősíts meg őket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy legyen jelen a családokban az a kölcsönösség, ami a te szeretetedből fakad. És kérünk, Urunk, most azokért a testvéreinkért, akik betegek, gyászolnak, különféle terheket hordoznak. Adj áldott emlékezést így az év végén, visszatekintést, hálaadást. Védj velünk, Urunk, és hallgass meg Jézus nevében, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mint örökké.